Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai Isten tisztelet alkalmába, és közösen a kegyelemről fogunk gondolkodni, a kegyelem kérdéséről. Szerintem mindnyájan, amikor tapasztaljuk az Isten a létezésnek egyáltalán az örömét, az egészséget, a munka lehetőségét, a család, az otthon kiváltságát, valamilyen kívánságunk teljesülését. Egy bizonyos ponton túl, hogyha mondjuk ez kellőképpen tudjuk értékelni egyáltalán, akkor boldogok lehetünk, akkor azt mutatjuk, hogy az Isten kegyelme velünk van, ugye? Hogyha belegondolunk abba, hogy vannak olyan emberek, akik valamilyen fogyatékkal rendelkeznek, akkor az Isten kegyelmét ki tudjuk tulajdonképpen terjeszteni szűkebb területekre. Örülhetünk annak, hogy egyáltalán beszélhetünk. Örülhetünk annak, hogy láthatunk, hogy mozoghatunk, hogy gondolkodhatunk, hogy biztonságban érezhetjük magunkat, hogy az élet minden nehézsége mellett tapasztalhatjuk az Isten jelenlétét, az Isten gondviselését az életünkben. És hogyha még ezen is túl lépünk egy picit, akkor azért is hálát tudunk mondani, hogy képesek lehetünk józanul gondolkodni. Ugye erre nem nagyon szoktunk gondolni. Általában a gondolkodás önmagában már egy hatalmas adomány, de az, hogy józanul tudjunk gondolkodni, az már egy magasabb kategória. Mert az emberi természetünkből adódik, hogy gondolkodni tudunk, csak ugye ami a szívben van, ugye az van a gondolatainkban. A józan gondolkodás a Biblia szerint pedig azt jelenti, hogy Isten szerinti gondolkodás. Az Isten mérlegénre oda tenni a gondolatainkat, és ez már általában az ember számára nem olyan egyszerű. Nem olyan egyszerű, mert nehezen tudjuk megvonni a határvonalat a között, amit mi jónak gondolunk, meg amit mi józan gondolatnak értékelünk meg, ami tényleg Isten szerint az. Gondoljunk bele abba, hogy nagyon gyakran szoktuk ugye mondani azt, hogy ugye végidőben élünk, és hogy a gonoszság egyre inkább megsokasodik, és ez így is van. Mert az a fajta gonoszság, ami régebben, titkon való cselekvés formájában létezett, az most már majd, hogy nem erényé válik, ugye? De attól az Isten szemében ugyanolyan gonoszság. Úgyhogy ilyen értelemben teljes mértékben láthatjuk, a szemünk láttára történnek, meg a fülünk hallására történnek meg olyan iszonyatos dolgok, az Istent nem ismerő ember ténylegesen kétségbe felteheti azt a kérdést, hogy hát hol van az Isten, hogy engedhet meg egyáltalán ilyen dolgokat. De most, hogyha a Biblia elejére lapozunk, ugye, akkor a Noé idejében, ugye nem véletlenül hasonlítja össze a végidőt a Biblia Noé idejével, Noé idejében ott tulajdonképpen azt mondta, úgy mondja az ige, lapozzunk oda előre, jó? Mózes első könyve, 6. fejezet. Azt mondja, hogy az 5. verstől: és látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. De szóval ilyen meghatározásban, ennek a meghatározásnak a hátterén tulajdonképpen hát nem nagyon különbözött, ugye? Különbözik. Csak legfeljebb többen vagyunk, ugye? Többen vagyunk a földön, lakosok. meg hát ugye most már a megváltás beteljesedése után vagyunk, ugye, ott pedig csak ugye előre mutattak az Isten ígéretei, és úgyhogy Noénak nem valószínű, hogy könnyebb volt tulajdonképpen élni a maga életét az Úrral együtt, és a 6. versben olvassuk azt, hogy megbánta azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódott az ő szívében. 7. És mondta az Úr, eltörlöm az embert, akit teremtettem a földnek színéről, az embert, a barmot, csúszómászó állatokat és az égmadarait, mert bánom, hogy azokat teremtettem. Szóval gondolom, hogy értjük azt, hogy az Isten azt, hogy megbánom, az nem az emberféle megbánás. Szóval az Isten tudta, hogy mi fog történni. Különben nem adta volna az ős evangéliumot, nem készítette volna elő a megoldást. De ugye az Istennél mindig van maradék, mindig van egy olyan ág, amely folytatja az ő vele való kapcsolattartást, és amelyet ő mindenkor át tud menekíteni. És így olvassuk a 8. versben, de Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Ugye megállunk, mert ugye a kegyelemről fogunk beszélni, hogy mit jelentett Noé esetében az, hogy kegyelmet talált az Úr előtt. Mit gondolunk? Csak annyi, hogy megmentette az életét? Mi volt a feltétele annak, hogy egyáltalán Noét meg tudta menteni? Volt annak feltétele? Hogyha nem lett volna feltétele, akkor azt mondhatnánk, hogy tulajdonképpen az Isten kénye kedve szerint Noé ugyanolyan volt, mint a többi ember, ugye? Ugyanolyan gonosz volt, mint a többi ember, és hát az Isten fogta magát, és akkor egyet megmentett. Közülük a többieket pedig elpusztította. De hát ugye igazából azért nem az volt. Azt mondja, ugye Noé Istennel járt, Noé. Ugye? Noénak, következő versben olvassuk azt, hogy Noénak pedig ez a története. Noé igaz, tökéletes férfiú volt, a vele egykorúak között. Istennel járt Noé. Ugye, szóval volt annak feltétele. Az nem csak úgy volt, hogy az Isten ezt így eldöntötte. Szóval Noé abban a közegben, amiben érte az életét, eldöntötte, hogy ő józanul fog gondolkodni. Nem engedi, hogy a bűnnek a csalárdsága, ugye, a bódító hatása befolyásolja az ő gondolkodását, és ennek alapján tudta az Isten, Noé döntésének az alapján tudta az Isten azt mondani, hogy kegyelmet talált az én szemeim mellett. Ugye? Szóval az ember, ebből is láthatjuk azt, hogy az Isten akkor tud oltalmat és kegyelmet nyújtani az ember számára, hogyha az ember őt választja. Szombatiskolában is tanultuk azt, ugye, hogy azokhoz mentek oda a hírnökök, az angyalok, akik várták Jézust, ugye? Emlékszünk el. Mert hiába mentek oda, hiába küldte el a babiloni bölcseket a Herodes udvarába, ők nem várták őt. Még gonoszabbak lettek, ugye, attól, hogy megkapták ezt a hírt. Szóval az Isten tudja, hogyha olyan helyre küldi az üzenetet, ahol az emberek a bódítást, a gonoszságnak, a gonoszságban gyönyörködnek, hiába küldi oda közvetlenül a maga üzenetét, ha nem kívánják, nem vágyakoznak utána, pont az ellenkezőjét fogja eredményezni. Hogy igazából az Isten oltalmazni, megvédeni, a kegyelmét nyilvánvalóvá tenni, olyan emberek életében tudja, akik őt választják, és akik alárendelik az ő életüket neki. És azt mondja, így mondja, hogy de Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Olyan csodálatos tulajdonképpen, amikor ezeket olvassa az ember a Bibliában, mert hogy mondjam, új és újabb oldalról mutatkozik meg igazából az Istennek a kegyelme, az Istennek a szeretete, az Istennek a jelleme. De most nézzük meg Lótot, ugye, mert Lót idejéhez is hasonlítja a Biblia a végidőt, hogy ott viszont mi történt? Ugye Lót napjai, ugye ugyanúgy Mózes első könyve, de 19. fejezete. Ugye tudjuk, hogy Lót a maga idejében Ábrahámot őszintén, tiszta szívből követte, és eldöntötte, hogy vele együtt megy. De tulajdonképpen, amikor kiderült, hogy azok az ígéretek, amelyeket Ábrahám az Istentől kapott, azok nem olyan ígéretek, ami az emberi elvárásokat elégítik ki. Ugye tudjuk, hogy milyen környezetből jöttek ki. Ugye Úrvárosa az egy komoly civilizált közeg volt abban az időben. És Ábrahámnak azért kellett elhagyni azt a közeget, hogy az Istennel való vezetést, az Istennel való együttjárást megtanulja, hogy alkalmassá váljon tulajdonképpen erkölcsileg is, mindenféle területen az Isten népét felnevelni, szóval megmutatni tulajdonképpen az első lépéseket, szóval Isten eszközévé váljon tulajdonképpen az Isten népének a nevelésében. Hát Lót, gondolom, szerette a maga nagybátyját, szívesen követte, szívének kedvesek voltak ezek a gondolatok, de ott, amikor dönteni kellett a nehézség vállalás között és a kedvezőbb lehetőségek között, a láthatóan kedvezőbb lehetőségek között, ott viszont megmutatkozott tulajdonképpen, ott már a józanság, ott már ha nem volt józanság, ott már elborult az elme, ugye? Ott már nem tudott tisztán gondolkodni. Akkor már nem az Istent választotta. Ő úgy gondolta, hogy ő azért az Istent szereti, és azért ő majd valami hatalmas evangelizációt vihet ott véghez, de végső soron ő tulajdonképpen engedett a környezetének, a közvetlen családja befolyásának. És választotta az emberileg könnyebbnek látható utat. Tudjuk, hogy ennek mi lett az eredménye. Először csak Sodoma alatt sátoroztak, aztán egy bizonyos idő után beköltöztek a városba, és amikor eljött tulajdonképpen a pusztulásnak az ideje, és ugye Ábrahám alkudozott a Jóistennel, magával a Teremtővel azon, hogy hát, hogyha van ott még igaz, akkor el fogja pusztítani a várost. És az Úr megígérte, hogyha van ott igaz, akkor annyi igaz, legalább 5 igaz, akkor nem pusztítja el. De hát annyi nem volt. Annyi nem volt. Ugye 50-től mentek szépen lefelé a beszélgetés folyamán, és úgy döntött a Jóisten, ugye, hogy akkor kimenekíti, ad lehetőséget Lótnak tulajdonképpen elmenekülni onnan. És látjuk, hogy Lótban is mennyire megváltoztak tulajdonképpen az Lótnak is a gondolatai mennyire megváltoztak. A szívében ő szerette az Urat, nem tagadta meg az Urat. De az a környezet, amelyben élte az életét, meg ugye annak folytán a maga a családtagjaihoz, rokonaihoz való ragaszkodás, olyan mértékben azért hatással volt az ő döntőképességére. Ugye amikor az angyalok felajánlották neki azt, hogy menjél ki, akkor egyszerűen nem tudott beleegyezni abba. Amikor végre megfogták a kezénél fogva és kivezették, ugye, akkor meg mi történt, és ezt most olvassuk el a 19-19-ben, Mózes első könyve 19-19-ben, 17-től olvassuk el. És lőn, mikor kivitték őket, mondta az egyik, ments meg a te életedet, hátra ne tekints, és meg ne állj a környéken, a hegyre menekülj, hogy el ne vesz. És mit mond Lót? Ó, ne! Uram! Íme a te szolgád kegyelmet talált előtted, és nagy a te irgalmasságod, mely mutattál irántam, hogy életemet megtartottad, de én nem menekülhetek a hegyre, nehogy utolérjen a veszedelem és meghaljak. Hol van a józanság? Hatalmas figyelmeztetés a mi számunkra, hogy milyen környezetben éljük az életünket, vagyis legalábbis nem tudunk kimenni a világból, szóval ugye ezt tudjuk, de hogy engedjük-e, hogy az a környezet, amiben éljük az életünket, hatással legyen ránk, mert az Isten mentését nem halljuk meg. Nem lesz fülünk a hallásra. Szóval nem véletlenül a Jelenések könyve azt mondja, amit mond, hogy akinek van füle a hallásra, hallja, mert nem lesz füle. Hát de egyértelmű volt, amit az angyal mondott? Teljesen egyértelmű volt. Menj a hegyre, hátra se tekints. Ő pedig azt mondja, hogy nagyon értékelem azt, hogy megmentetted az életemet, de hát rosszul tudod. Rosszul tudod, mert nekem nem a hegyre kell mennem, hanem a városba kell mennem. És mit mond az Isten? Azt mondja, és folytatja ugye tovább Lót, imhol az a város közel van, hogy odafussak, kicsiny is, hadd meneküljek, kérlek odalám, kicsiny az, és én életben maradok. Ugye kétszer aláhúzza azt, hogy kicsiny, nem nagyváros, csak kicsiny város, de város. A hegyen, hát hogy menekülhetnék én meg a hegyen? És miben mutatkozik meg az Isten kegyelme? Megint figyeljünk, szóval mindig az Isten kegyelmére koncentráljunk, jó? Szóval nem önmagára a történetre, hanem azon belül az Isten kegyelmére. Mondta azért néki ugye az angyal, ím tekintek rád e dologban is, és nem pusztítom el a várost, amelyről szólottál. Ebből arra tudom következtetni, hogy azt a várost is el kellett volna, hogy pusztítsa. De mivel Lót kérte, és ugye az Isten soha se erőszakolja meg az ember lelkét. Az Isten soha nem erőszakolja. Az Isten figyelmeztet, vagy felajánl, de sose erőlteti az embert. Hogyha az embernek nincs annyi bizalma az Istenhez, hogy komolyan vegye az Isten figyelmeztetését, akkor az Isten kénytelen megengedni azt, hogy az ember szembesüljön annak a következményeivel. És azt mondta, ugye íme tekintek rád a dologban, és nem pusztítom el a várost, siess, menekülj oda, mert semmit sem tehetek addig, míg oda nem érsz. Azért nevezték annak a városnak nevét Coárnak. Jó, szóval azt mondja, hogy rendben van, legyen meg a te akaratod, a te kérésed szerint teljes, a te kérésed teljesüljön, de siess, mert addig nem tudom az Isten parancsát végrehajtani. Eszünkbe juthat egy párhuzam, a szelek visszatartása, ugye? Hogy addig, amíg az Isten népe fel nem készül, addig az Isten visszatartja a szeleket, mert különben már régen elpusztult volna ez a világ, csak vár arra, hogy az Isten népe elkészüljön. És tudjuk, hogy mi lett ugye a Lót döntésének a következménye, döbbenetes, hogy mi lett, erre most nem térünk ki. Nézzük meg a következő gondolatot, ugye, hogy az Isten kegyelméről, a kegyelme hogy nyilvánul meg, hogy mennyire szereti az embert, és mennyire várja, hogy az ember ténylegesen őt válaszol és bízzon benne. Még azt a várost is, amelyeket el akarta pusztítani, azt se pusztította el abban a reményben, hogyha Lót majd a következményekkel találkozik, akkor igazán meg tud térni, és akkor igazán meg tudja őt menteni. Mert az Istennek elsődlegesen nem a földi életünknek a megmentése a célja. Az Istennek elsődlegesen a mi örök életünknek a örök életre való megmentésünk a célja. Nézzük meg Gedeon történetét. Ez Bírák könyvében van. Ott se fogjuk az egész történetet elbeszélni. Tudjuk csak azt az egyetlen egy mozzanatot szeretném kiemelni a 6. fejezetből. Ahogyan Gedeon viszonyul magához a feladathoz. Ugye tudjuk, hogy nagy ínségben volt a nép, mindenüket elrabolták, elvitték, és egy csűrben csépelte a gabonát, hogy azért legyen valami ennivalójuk, és megjelenik az úrangyala, és azt mondja neki, hogy menj el ezzel a te erőddel, és megszabadítod Izraelt Midian kezéből. Nem, de én küldelek téged. És hát döbbenten állott Gedeon, és azt mondja, hát hol uram, hát én, hát. Ugye van egy feladat. Az Isten ad egy feladatot. Az ember teljes mértékben alkalmatlannak tudja saját magát erre a feladatra. És azt mondja, hogy kérlek, uram, miképpen szabadítsam én meg Izraelt, íme az én nemzetségem legszegényebb Manasséban, és én vagyok a legkisebb atyámnak házában. És mondta neki az Úr, én leszek veled, és megvered Midiánt, mint egy embert. Szóval az Isten is nagyon jól tudja, hogy az embernek hol a határa, ugye? Az Isten nagyon jól tudja, hogy az embernek hol vannak a határai, és tulajdonképpen nem is azt várta el Gedeontól, hogy most ő hatalmas nagy erővel, hatalmas hadvezérként most szedjen össze egy sereget, győzön meg mindenkit arról, hogy most akkor az Úrért harcolni kell. Nem. Ő abban látta Gedeonnak az alkalmasságát, hogy ő teljesen alkalmatlannak gondolta magát erre a feladatra. Ez volt az ő ereje. És azt mondja, hogy pont az kell nekem, hogy te ilyen alkalmatlannak gondolt saját magadat, mert akkor nagyobb az esély annak, hogy szót fogadsz nekem, és akkor tudsz az eszközöm lenni. De Gedeon még mindig annyira bizonytalan, hogy azt mondja, hogy jól van, uram, de ha tényleg kegyelmet találtam, itt a kegyelem milyen formában jelenik meg, hogy engem méltatlant olyan feladatra hívsz el, amire én teljesen alkalmatlan vagyok, és én ezt értem, hogy ez szinte lehetetlen, mert azt se hiszem el egyáltalán, hogy lehet, hogy álmodom. Azt mondja, ha kegyelmet találtam a te szemeid előtt, kérlek, adj nekem valamely jelt, hogy te szólasz én velem. És akkor tudjuk, hogy akkor jönnek a jelek, de megint csak ugye nem magára a történetre összpontosítunk, hanem a kegyelemre, hogy az isteni kegyelem megint csak hol tud megnyilvánulni? Ott, ahol a lélek enged az Istennek, ott, ahol a lélek nem magában bízik, ott, ahol a lélek, már úgy értem, hogy az emberi lélek, az emberi döntés, a józanság, az emberi józan gondolkodás látja tisztán valóságban, hogy képtelen arra a feladatra, de azt is látja, hogy az Isten őt valamire fel szeretné használni. De ő ezt magának, neki ez nem kell. Tudjuk, hogy aztán a történet végén, ugye a vége felé ott már megváltoznak egy kicsit a körülmények, ugye, de ebben a pillanatban ő volt a legalkalmasabb erre a feladatra. Úgyhogy ebből le tudjuk tulajdonképpen vonni azt a következtetést, hogy az Isten kegyelme abban nyilvánul meg, hogy az ember nem akar bölcsebb lenni az Istennél. Annak az embernek az életében tud az Isten kegyelme még mélyebben megmutatkozni, nem pusztán az élet mentésen, élet megmentésének a szintjén, hanem mélyebben, hogy az ő eszköze legyen. Ugye Noé esetében is, ugye ott megálltunk egy pillanatra, hogy nem csak az életét akarta az Isten neki megmenteni. Noét elhívta egy hatalmas feladatra. 120 éven keresztül hirdetni kellett azt az üzenetet, ami egyáltalán, hát hogy szoktuk ezt mondani, hogy nem népszerű, nem volt népszerű abban a környezetben. De Noé az Istent választotta, és ő tudta a lelkében belül, hogyha ő az Istent választja, akkor az Isten őt meg tudja oltalmazni ebben a közegben. Hogy ezt az Isten hogy fogja megcsinálni, azt ő nem tudta. De ebben ő bizott, hogy az Isten kegyelme akkor tud célt érni az ő életében, és a környezetének az életében, hogyha ő az Istent választja. Ebben az esetben is ezt láthatjuk, hogy az Isten pusztán nem csak a fizikai életet akarja megmenteni, nem csak az örök életre akarja engedelmessé tenni az embert, de a puszta fizikai léttől az örök életig van egy olyan periódus, amikor meg kell tanuljuk az engedelmességet. Azt a fajta engedelmességet, ami ki égeti belőlünk a saját elgondolásaink, a saját elgondolásainkat. Nézzük meg a következő történetet. Ugye Mózes életében hogy hogyan viszonyul az Isten szolgája az Úr kegyelméhez, hogyan igényli annak jelenlétét Mózes esetében. Ez egy nagyon nehéz élethelyzet volt. Negyedik könyv, Mózes negyedik könyve, 11. fejezete. Ugye itt a fürjek története található, és hát Mózes iszonyatosan kétségbe esett, és oda megy az Istenhez, és elpanaszolja neki a maga panaszát, tulajdonképpen imádkozik az Úrhoz. A 10. verstől olvasom. És meghallotta Mózes, hogy sír a nép az ő nemzetsége szerint, kiki az ő sátorának nyilása előtt, és igen felgerjedt az Úr haragja, és nem tetszett az Mózesnek. És mondta Mózes az Úrnak, miért nyomorítottad meg a te szolgádat? És miért nem találtam kegyelmet a te szemeid előtt, hogy ez egész népnek terhét én rám vetetted? Avagy tőlem fogantatott-e mindez az egész nép, avagy én szültem-e őt, hogy azt mondod nékem, hordozd őt a te kebleden, amiképpen hordozza a dajka csecsemőt, arra a földre, amely felől megesküdtél az ő atyáinak? Hol vegyek én húst? Hogy adjam azt nekik az egész népnek? Mert rám sírnak mondván, adj nékünk húst, hadd együnk. Nem viselhetem én magam mindez egész népet, mert erőm felett van. Ha így cselekszel velem, kérlek, ölj meg engem, ölj meg, ha kedves vagy vagyok előtted, hogy ne lássam az én nyomorúságomat. Jó, és akkor jön a megoldás, hogy az Isten tulajdonképpen mit ajánl erre, de megint itt ugye azt mondjuk, hogy Mózes miben úgymond hibáztatja az Istent, miért nem találtam kegyelmet a te szemeid előtt, hogy ez egész népnek terhét én rám betetted? Ugye ez az élet megtartása, a úgymond kellemetes feladatnak az ellátása, az még úgy belefér a mi gondolkodási körünkben, hogy az Isten kegyelme, de amikor nagyon szorult helyzetben vagyunk, amikor nagyon kényelmetlen helyzetben vagyunk, amikor nem látjuk a megoldást, akkor hogy viszonyulunk? Hát úgy viszonyulunk tulajdonképpen, mint Mózes azt mondja, miért nekem kell? Annak ellenére, hogy Mózes tulajdonképpen kifakadt, az Isten nem fedte meg őt. Az Isten is tudta Mózesnek a határait. Viszont figyeljük meg azt, hogy Mózesnek a kifakadása hol történt, és milyen formában történt. Mózes kinek fakadt ki? Az Istennek. Oda ment az Istenhez, és neki mondta el, hogy mi a problémája. És ez helyes. Mi emberek általában, amikor valami érthetetlen helyzetben vagyunk, vagy nehéz helyzetben vagyunk, amire úgy gondoljuk, hogy nincs megoldás, akkor mit szoktunk? Elsődlegesen hibáztatjuk, ugye? Szóval keressük az okokat. Vagy a körülményekben, vagy netán konkrét személyekben, hogy biztosan ezért, vagy azért, vagy amazért történik velem ez, vagy biztos a másik ezt gondolja, vagy amazt gondolja, vagy hogyha netalán, tudom is, attól függ, milyen kedvünk van, lehet, hogy még a hozzánk intézett tekintetet is, vagy a szavakat is képesek vagyunk félreértelmezni, mert ugye az emberi természetünknek ez a természetes. Az a lényeg, hogyha bármilyen kényelmetlenséget érzünk, vagy észlelünk a magunk környezetében, magunkkal kapcsolatban, abban a pillanatban nem az Istenhez megyünk, nem az Istennek panaszoljuk el ezt az állapotunkat, hanem úgy gondoljuk, hogy a probléma megoldása ott, hogy megkeresem a hibást. És ha megkeresem, hogy ki a hibás abban, hogy nekem most így kellemetlenül érzem magam, akkor ezzel megoldódik a probléma. A Biblia azt mutatja, hogy nem oldódik meg. Azzal, hogy én valakit hibáztatok, azzal nem oldódik meg az én problémám. Lehet, hogy a másik tényleg okozója az én problémámnak, de az, hogy én úgy reagálom ezt a problémát, az csak rajtam múlik. Erre szokták mondani, hogy az élet megy a maga medrében, de az, hogy én hogy reagálom az élet eseményeit, az én döntésemben múlik. A pszichológiában szoktak mondani egy olyan, most konkrétan a szakkifejezést, azt most nem tudom megmondani, de hogy az észlelés meg a reakció között mindig van egy kis idő. Na most az a kérdés, hogy azt a kis időt, azt mire használom? Van, amikor nagyon rövid az idő, szinte majd, hogy nem azonnal kell reagálnom, de akkor is van időm. És mire van nekem időm az alatt? Azaz ott a rövid idő alatt mire van? Egy istenfélő embernek mire van? Istenem segíts, ugye? De Istenem segíts, ne csak az, hogy menj ki valamiből, vagy állítsd meg a folyamatot, vagy még nem tudom is, hanem Istenem, mit tegyek? Te hogyan látod a helyzetet, hogyan reagáljak? Hogy ne indulatból, ugye? Azt mondja az ige, hogy az az indulat legyen bennetek, mint a Jézus Krisztusban, ugye? És milyen indulat volt Jézus Krisztusban? Szentlélek jelenléte volt. Nem volt más indulat. A Szentlélek jelenléte volt. És Mózes ebben az esetben tulajdonképpen csodálatosan viselkedett, és a példát mutatott, és azért is iratott le, gondolom, a Bibliában, hogy meglássuk azt, hogy mi a teendő akkor, amikor nem tudjuk, mit tegyünk. Az Isten mindenkor tudja, hogyha szorult helyzetbe kerültünk, akkor ő gondoskodik arról, hogy nekünk legyen idejünk a jó döntést meghozni. Ő gondoskodik róla. Nekünk viszont az Istent kell választanunk. Nézzük meg, hogy az isteni kegyelem még egy ószövetségi történetben, hogy hogyan mutatkozik meg. Lapozzunk, itt vagyunk most Mózes 4. könyvénél, és lapozzunk a 22. fejezethez. Ugye 22, 23, 24 az a Bálám története, ezt se fogjuk elolvasni. Ebből még idézni sem fogunk, csak ugye lapozzunk oda, ha beleolvasunk, hogy felelevenedhetnek előttünk a történések. Ugye Bálám, ő nem Izrael profétája volt. Ő a midianiták profétája volt, ugyanúgy, mint Melkiszédek. Ugye, tulajdonképpen ezek a történetek, ezek feltárják előttünk, hogy ugye Izraelen kívül voltak más népek között is az egyistent imádó, istenfélő emberek, és őket követők. Hogy az Izraelnek a feladata az arról szólt, hogy ők megkapják a teljes tanítást, és hogy e teljes tanítás szerint éljék az életüket, és ezt hirdessük a saját életükkel mindazoknak a pogányoknak, akik a hamis isteneket imádják, és bálványokat követnek. De ettől függetlenül voltak Isten követői, mondjuk a midianiták között is. És Bálám ilyen Isten félő proféta volt, és Bálák, a Moabita király, ő viszont tudta róla, és ugye ki összekombinálta az ő fejébe, hogy ugye ezek is egyistenhívők, és az is egyistenhívő, akkor most én összeugrasztom őket, most én nekem, ha én megyek oda átkozni, akkor biztos engem nem fog meghallgatni. De hát az az ő profétája, az is annak az egyistennek a profétája, a Jahvénak a profétája, hát ha annak sikerül tulajdonképpen megátkozni Izraelt, hogy ugye ne támadjanak rá, hogy így, mert ugye győztesen haladt akkor elő, és nagyon nagy összhangban volt akkor az Úrban, ugye gyönyörűségesnek látta tulajdonképpen az Isten Izrael táborát, ezért nem is tudta Bálám tulajdonképpen megátkozni, hanem csak megáldani. És hogyan mutatkozik meg Bálám történetében az Isten kegyelme? Ugye legelőször mi történik? Ugye amikor Bálám azt mondja, amikor jöttek a követek, és ugye felajánlották a nagy ajándékot, akkor azt mondja, jó, megyek az Istenhez, de tudjátok, hogy én semmi más nem tudok mondani, csak azt, amit az Isten nekem mond. Én nem tudom, ezt elmondtam. És az Isten akkor neki azt mondta, hogy ne menj. Ő ezt meg is mondta. De hát ugye, még egyszer próbálkoztak, megnövelték az ajándék, az ígéretet, ugye, az ajándék nagyságát ugye megnövelték. Oda mentek még egyszer, akkor elmondja megint, de mivel már nagyobb lett az ajándék, ezért azt mondta, hogy jó, megyek, még egyszer megkérdezem. Hát ha, ne haragudjatok, nem nevetséges? Hát ha nagyobb ajándék ér, az Isten most megengedi neked. Szóval értitek, hogy a józanság egy pillanat alatt eltűnik az ember fejéből. Egy pillanat alatt eltűnik a józan gondolkodás, a józanság az ember fejéből, amikor szóba áll ezekkel a dolgokkal. Először azt mondta, hogy ugye, hát az jó lenne, ha nem mennél, de ha minden áron menni szeretnél, akkor is azt fogod mondani, amit én mondok neki. Ugye mi történik akkor? Akkor jön ugye a pallós angyal, és elkezd beszélni a szamár. Ugye? Szóval az Isten itt most már direktben nem mondja neki, hogy ne menjél, de mégiscsak akadályozza. És mi a Bálámnak a válasza? Hát, hogyha nem akarod, akkor visszamegyek. Értitek, hogy hogy borul el az embernek az agya? Hogy abban a pillanatban személyessé van. Hát, ha nem akarod, jó, hát akkor engedek. Nem én választom az Istent. Milyen nagy a különbség az, hogy én választom az Istent, és én akarok neki engedelmeskedni, és az, hogy hát jó van, hát ha nem akarod, akkor óriási különbség van a kettő között. Harmadjára pedig, meg még butábbnak tűnik a dolog, mondjuk ez Báláknak jut az eszébe, hogy lehet, hogy a tábort egy másik oldalról kell megközelíteni, lehet, hogy onnan nem olyan szépen néz ki az a tábor, és hát, hogyha a másik hegyről, tudom is én, ott már meg fogja tudni őt átkozni. Ugye az ember mire nem képes, és ez a proféta belemegy, és látjuk, hogy Bálámnak a gondolkodása hogyan sötétedik el. Hogyan sötétedik el? És a végén, tulajdonképpen ugye ezt már később olvashatjuk Mózesnél, amikor visszaemlékezik arra, meg ugye Péter levelébe is ugye Péter apostol írja, ezt ne keressük ki, ezt csak beidézem, második levelében, második fejezet, 15. versben, elhagyván az egyenes utat, követték Bálámot, aki a gonoszság díját kedvelte. Elhagyván az egyenes utat, követték Bálámot. Ugye ez már az izraelitákra vonatkozik, ugye amikor a Bál Peor tulajdonképpen a hitehagyás, Izraelben a hitehagyás is megtörtént. Minek alapján? Annak alapján, hogy vendégségbe hívták. Azt a tanácsot adtak, hogy hívjátok vendégségbe őket. Ettek a bálvány áldozati húsból, és annak a következményeképpen paráználkodtak. Engedtek a hívásnak, oda mentek, pedig milyen ártatlan dolognak tűnik. Csak amikor az ember elhagyja a józan eszét, elhagyja a józan gondolkodását, elhagyja az Isten melletti kitartást tulajdonképpen, következetes kitartást, akkor kiszolgáltatja magát olyan befolyásoknak, ami felett már nincsen ura. Nem uralkodik. Úgyhogy Bálám életében is láthatjuk azt, hogy az Isten kegyelme hogyan munkálkodik érte, hogy az utolsó pillanatig ott van, és nem engedi, hátha megtér. Hatalmas tapasztalat. Milyen hatalmas tapasztalat az, hogy megáldotta, megáldhatta őket, hogy az Isten ott volt vele. De ha valaki tudatosan elhagyja a józan gondolkodását, nem az Istent választja, nem neki engedelmeskedik, akkor az Isten se tudja őt megmenteni, az ő kegyelme visszapattan az emberről. A kegyelemnek az igazi lényege abban nyilvánul meg, hogy kívánjátok az Urat, ugye? Ismerjük ezt az igényt. Igen. Kívánjátok az Urat. Nézzük meg az Új Szövetségben, hogyan mutatkozik meg ez a kérdés. Tényleg csak nagyon, nagyon röviden a római levélbe nézzünk bele, hogy Pál apostol hogyan, ő szinte majdnem mindegyik levelét kezdi, befejezi, hogy kegyelem néktek, békesség, ugye, szóval mindig a kegyelemről beszél, de itt a római levélben tetten érhető a következő gondolat. Első fejezet, 5. vers. Aki által vettük a kegyelmet és az apostolságot a hitben való engedelmességnek okáért, minden pogányok között az ő nevéért. Mihez adja Isten az ő kegyelmét? Elolvasom a 4. verset, úgy szebben szól. Aki megbizonyítatott hatalmasan Isten fiának a szentség lelke szerint, a halálból való feltámadás által, ami Urunk Jézus Krisztus felől, aki által vettük a kegyelmet és az apostolságot a hitben való engedelmességnek okáért, minden pogányok között az ő nevéért, akik között vagytok ti és Jézus Krisztusnak hivatalosai. Jó, miért? Miért vettük a kegyelmet? Ugye elküldte az ő fiát, meghalt értünk, feltámadt. Miért vettük a kegyelmet? Hogy megváltozzunk, ugye? Hogy megváltozzon az életünk. Ehhez kaptuk a kegyelmet. És a megváltozás az mit jelent az ember életében? Hogy nem az emberi természetünknek engedünk, ahogy a szombatiskolában tanultunk, ugye? Hanem az Istennek engedünk. Az Istennek engedelmeskedünk. Ez az alapja. Annak, hogy az Isten kegyelme ténylegesen működni tudjon a mi életünkben. És nézzük meg az utolsó fejezetét a római levélnek. A legvégén itt az apostol szinte szóról szóra megismétli tulajdonképpen ezt a kifejezést. Megint Jézus Krisztusra hivatkozik. A 24. verstől olvasom. Ami Úrunk Jézus Krisztus kegyelme minnyájan ti veletek. Ámen. Annak pedig, aki titeket megerősíthet az én evangéliumom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely örök időtől fogva el volt hallgatva, most pedig megjelentetett a prófétai írások által az örök Isten parancsolata szerint a hitben való engedelmesség véget minden pogányoknak tudomására adatván. Az egyedül bölcs Istennek a Jézus Krisztus által dicsőség mindörökké. Ámen. Minden, csak azért történik, minden, az egész megváltási terv, minden azért történik, azért volt a testélétel, azért volt a szenvedés, azért volt a halál és a feltámadás, hogy az örök Isten parancsolata szerint a hitben való engedelmesség véget minden pogányoknak tudomására adassunk. A hitben való engedelmesség okáért. Mindez azért történt, hogy az ember megtanuljon az Istennek engedelmeskedni. Mert csak így tudja a pogányoknak továbbadni az üzenetet, hogyha az Istennek engedelmeskedik. Hogyha nem követi a pogányok gondolkodásmódját, ugye máshol úgy olvasok, hogy sántikálás kétfelé, ugye szóval van ennek többfajta formája, tulajdonképpen, ahogy az ember nem is veszi észre, vagy annyira nincs tudomására annak, hogy mennyire kiszolgáltatott az ellenség befolyásának az emberi természeten keresztül, vagy egyszerűen nem is tételezi fel, hogy mondjuk dönt valamiben, hogy akkor nem az Isten szerint dönt. Ugye, mint Bálám, keresi az Isten, mondja, hát, hogyha, na figyelj, ha ezt csinálom, akkor lehet, hogy ezt megáldod. Ha azt csinálom, akkor lehet, hogy azt megáldod. Szóval valahol mi is az életünkben nagyon sokszor szétszóródunk. És igazából Bálámhoz hasonlóak vagyunk, és az Isten áldását kérjük olyasmire, amiről tudjuk, hogy az Isten nem tudja megadni az áldását. Mert ellene megyünk. Utolsó ige. Jeremiás 6.16-ot nézzük meg, és össze fogjuk kötni egy Máté evangéliumi igével. Azt mondjuk, hogy Jeremiás 6.16. Szól az Úr, álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek. Idáig olvasom, az utolsó mondatot nem olvasom el. Ugye azt mondja, itt egy hosszadalmas kifejtés után, azt mondja, hogy az Isten ezt szeretné, hogy álljatok az utakra, nézzetek szét, éljetek a tapasztalat által, az Istennel szerzett tapasztalat által, kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jót, és azon járjatok. Miért? Hogy nyugalmat találjatok a ti lelketeknek, mert az ember állandóan nyugtalan. Ugye azt gondolja, hogy az az új dolog, amit felfedezett, az valami rendkívüli. És azzal megoldódnak az világ összes problémái. Ugye? Mesterséges intelligencia meg fogja oldani a világ összes problémáját. Mondom, és fel tudunk költözni a Marsra, akkor hú, de jó lesz nekünk, ugye? Mert akkor most már az Marson, akkor most legyen a Földdel akármi, mi elmegyünk a Marsra, és akkor majd ott jól leszünk. Jó, szóval, hogy az ember elveszti a józan ítélő képességét, a tudomány elveszíti, hogy menjetek vissza, menjetek a régi utakra, nézzétek meg, hát ha találtok ott valami olyasmit, ami valóban a megoldást jelenti számotokra. Keressétek, a régi utak az mi? Keressétek az Istent. Keressétek az Istent, mert nála van a megoldás. Semmi más megoldás, nem megoldás. Az csak annak tűnik. Ugye itt azzal fejezi be, hogy ezt mondták, hogy nem megyünk tulajdonképpen, mert az ember azt mondja, hogy nem megyünk. Nem kell nekünk. A vízözön előtti emberek is azt mondták, hogy nem kell nekünk az Isten. Nem kell. Nem akarunk tudomást venni róla. És nézzük meg most Máté evangéliumában a 11. fejezetet, hogy mi az alternatívája annak, amit az előbb olvastunk, Máté evangéliuma 11, 28-tól olvasom. Jézus hogyan hívja fel az embereket? Azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Ugye hol kapjuk meg a nyugodalmat? Ő nála. Menjünk hozzá. Vegyétek föl magatok, de ne csak azért jöjjetek, hogy nyugodtak legyetek, hanem igazán a békességet és a nyugalmat akkor nyeritek el, ha vegyétek föl magatokra az én igámat. Szolgáljatok nekem, legyetek az én szolgatársaim. És tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Szelíd és alázatos szívű. Miért vagyok szelíd? Csak az Atya akaratát követem. A magam elgondolásából nem reagálok, nem döntök. Nem cselekszem. Szelíd és alázatos szívű vagyok. Szelíden szólok. Nem tudom, hogy volt-e olyan problémánk az életben, hogy tudom, hogy valami nagyon-nagyon-nagyon nagy igazságtalanság történhetett mondjuk velünk, és hogy hogyan reagáljuk azt. Hát van olyan, aki csöndbe marad és elmegy inkább, ugye? Mert azt gondolja, hogyha szól, akkor agyonütné a másikat, ugye? A másik meg is teszi. Akár szóval, akár cselekedettel. Na most az Isten azt mondja, hogy ez nem megoldás. Ez nem megoldás. A megoldás az, hogy úgy reagáljál, hogy a másikért munkálkodjál. Úgy reagáljál, ahogyan azt majd én tanácsolom neked, hogy megmentsd annak a lelkét, hogy alkalmassá váljál a másik megmentésére. És ennek hátterén azt mondja, és nyugalmat találtok a ti lelkéteknek. Amikor engem választotok, amikor az én szolgálatomba jöttök, amikor látjátok, hogy én cselekszem bennetek azt, amit ti képtelenek vagytok, akkor lesz bizonyosságotok a felől, hogy a kegyelmem megoldalmaz titeket. Mert ott tudok lenni veletek. A Szentlélek temploma, ugye beszélünk? Pál apostol máshol is mondja ezt, hogy ti vagytok a Szentléleknek a temploma. A Szentlélek temploma akkor lehetek, hogyha engedem, hogy az Isten irányítson, vezessen, tanácsoljon engem. Akkor tud az ő kegyelme az én életemben megnyilvánulni. Azon túl, hogy életem van, azon túl, hogy tudok járni, beszélni, látni, látok, meg egyáltalán létezek, azon túl az Isten kegyelme át tud engem formálni olyanná, amilyen én magamtól nem tudom magamat tenni. Ha viszont én határt szabok az Isten cselekvésének, akkor azt mondom az Istennek, hogy mint ahogy lót, ne oda vigyél, hanem ide vigyél. Ne így alakíts engem, hanem úgy alakíts engem, ahogy azt én gondolom, hogy engem alakítani kell. És azt mondja, hogy ha így cselekszek, nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Miért könnyű az Isten terhe? Általában az ember mit szokott mondani? Azt szoktam mondani, hogy mindenkinek megvan a maga keresztje. Ugye? Az életterhei az nem a Krisztus keresztje. Az életterhei az nem a Krisztus keresztje. Az a bűnnek a következménye. Akár az ölökletes dolgoknak, akár a saját helytelen döntéseinknek a következménye. Az az életterhei. Vagy a környezetünk bűnös voltából adódóan. Az Isten igája viszont gyönyörűséges, és az ő terhe könnyű. Miért? Mert nem én viszem. Nem azért, mert tényleg könnyű, hanem mert az Isten viszi, és engem csak eszközként használ ahhoz, hogy én ezt bemutassam másoknak. Ez az egyedüli útja annak, hogy az Isten kegyelme teljessé váljon az életünkben, és hogy valóban nyugalmat találjunk a lelkünknek. Befejezésképpen engedjetek meg, hogy Ellen White-tól olvassak egy rövid gondolatot. Ez az utolsó napok eseményei. Természetünknek egyetlen olyan indulata, értelmünknek egyetlen képessége, szívünknek egyetlen hajlama sincs, melynek ne kellene percről perce Isten lelkének uralma alatt állnia. Egyetlen egy képessége, egyetlen egy hajlama, aminek nem kellene. Ugye általában a valamiben korlátolt ember őnek azért azt mondja, hogy inkább legyen nyomorult, ugye, inkább legyen szegény. A szegény hamarabb megtalálja az Istent, aki valamiben úgy érzi, hogy szegény, hamarabb kiállt a segítségért, mint az, akinek megvan a lehetősége, hogy megoldja az élet problémáit. Itt viszont azt mondja, hogy olyan nincs egyetlen olyan indulata, értelmünknek egyetlen képessége, akármilyen okosak és bölcseknek gondoljuk magunkat, szívünknek egyetlen hajlama sincs, melynek ne kellene persze Isten lelkének uralma alatt állni. Ez az iga hordozása. Ez ezt jelenti. Ez, hogy mondjam, emberileg megfogalmazott, ugye a lélek által elevált. Az emberi szív sohasem ismeri addig a boldogságot, ameddig alá nem veti magát az Isten lelke alakításának. A lélek a mintára, vagyis Jézusra alakítja át a lelket, a Szentlélek. A Szentlélek befolyására az Istennel való ellenségeskedés hitre, szeretetre, a kevésség alázatra változik. A lélek felismeri az igazság szépségét, s jelleme kitűnőségével és tökéletességével Krisztusnak szerez tisztességet. Ha engedem, hogy az Isten engem átformáljon, akkor szerzek tisztességet, akkor adok dicsőséget az Istennek. Nem akkor, amikor hallelujját énekelek, akkor is. De igazából nem akkor, hanem akkor, amikor engedem, hogy átalakítson engem. Ez fogja igazából megdicsőíteni az Isten. A gonoszság elleni egyedüli védelmünk, ha a Krisztus igazságába vetett hit által Krisztus lakozik szívünkben. Ha csak életerős kapcsolatban nem állunk Istennel, soha ellene nem tudunk állni az önszeretet, a bűnös kívánságok kielégítése és a bűnre való csábítás szentségtelen következményeinek. Elhagyhatunk sok rossz szokást, egy időre a sátánt is elhagyhatjuk, de az Istennel való élő kapcsolat híján, az Istennek percről percre való átadás nélkül vereséget fogunk szenvedni. A Krisztussal való személyes kapcsolat híján, az állandó folyamatos közösség híján, az ellenségnek vagyunk kiszolgáltatva, s végül is az ő parancsait teljesítjük. Az Istennel való közösség meg fogja nemesíteni a jellemet és az életet. Ez olyan erőhatalmat kölcsönöz a munkásnak, amilyet semmi más nem nyújthat. A munkás ne hagyja, hogy meg legyen fosztva ettől az erőtől. Kettős életet kell élnünk, a gondolkodás és a tettek életét, a csöndes fohász és a lelkiismeretes munka életét. Istent kell szemlélnünk, s őt szemlélve, szem elől veszítenünk magunkat. Kívánom, hogy az Isten kegyelme úgy tudjon megnyilvánulni az egyéni életünkben, közösségi életünkben, hogy dicsőséget szengjen az Úrnak. Még akkor is, ha némák vagyunk, még akkor is, ha szenvedünk, még akkor is, amikor nagyon nehezünkre esik a józanságot választani, de biztosak lehetünk abban, hogyha a józan gondolkodást választjuk, akkor az Isten velünk lakozik, bennünk lakozik, körülöttünk van, és megoltalmaz. Nagyon sok igét lehetne hozni. Tábort jár, ja, az öt félők között, elesnek mellőtt egy ezren, tízezren, hozzád nem is közeli. Nagyon, nagyon sokat lehetne még erről beszélni, de szerintem adjunk hálát a Jóistennek, hogy idáig is megtartott bennünket, és hogy ilyen hatalmas elgondolása van ránk nézve, egyen-egyenként. Hogy az ő katonya csapatával formálhasson bennünket, ami egyéni döntésünk alapján, hogy őt választjuk. Az Úr kegyelme maradjon velünk. Amen.